A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Márk írása szerinti evangélium 5. részének első 20 versében. Ezt az igét ülve hallgassuk meg. És mentek a galileai tenger túlsó partjára, a gadarénusok földjére. És amint Jézus kiszállt a hajóból, azonnal eléje ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan lélek volt. Akinek lakása a sírboltokban volt, és már láncokkal sem bírta őt megkötözni senki. Mert sokszor megkötözték őt béklyókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a béklyókat összetörte, és senki sem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutott és eléje borult, és fennhangon kiáltva ezt mondta. Mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Isten fia. Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Mert ezt mondta neki Jézus, eredj ki tisztátalan lélek ebből az emberből. Aztán megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen kérte őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Volt pedig ott a hegynél egy nagy disznónyáj, amely legelt. És az ördögök azt kérték, küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be. És Jézus azonnal megengedte nekik. A tisztátalan lelket pedig kijövén bementek a disznókba, és a nyáj a meredekről a tengerbe rohant. Voltak pedig mintegy 2000, és belefulladtak a tengerbe. Akik pedig őrizték a disznókat, elfutottak és hírt vittek a városba és a falvakba. És kimentek, hogy lássák, mi az, ami történt. És mentek Jézushoz, és látták, hogy az ördöngős ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van, az, akiben a légió volt, és megfélemlettek. Akik pedig látták, elbeszélték nekik, hogy mi történt az ördöngőssel és a disznókkal. És kezdték kérni őt, hogy távozzék el az ő határukból. Mikor pedig a hajóba beszállott, a volt ördöngős kérte őt, hogy vele lehessen. Jézus azonban nem engedte meg neki, hanem ezt mondta, eredj haza a tieidhez, és jelensd meg nekik, milyen nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és hogyan könyörült rajtad. El is ment, és kezdte hirdetni a 10 városban, hogy nagy dolgot cselekedett vele Jézus, és mindnyájan elcsodálkoztak. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk! Te is így közeledsz hozzánk, mint annak idején ott Gadara földjén, mint akinek hatalmad van minden gonosz erő fölött, és mint akinek mindennél drágább az ember. Köszönjük, hogy annyira drágák voltunk neked, értetlenül, hitetlenül, belső ellenállásunkkal is, hogy az életedet adtad értünk. Dicsőítünk azért a nagy szabadításért, amit a kereszten végeztél el. És köszönjük, hogy ennek az erejét mindnyájan tapasztalhatjuk ma is személyes életünkben. Kérünk te magad, hirdesd most nekünk a szabadítás evangéliumát. És munkálkodj itt közöttünk, bennünk, úgy, mint szabadító Isten. Adj nekünk figyelmes szívet. Bocsáld meg, Úrunk, hogy végig tudunk mi ülni egy Isten tiszteletet úgy, hogy egész másút jár az eszünk. És meg tudjuk dicsérni a beszédeket úgy, hogy semmi nem változik utána az életünkben. Bocsáld meg, hogy így szaporítjuk az ítéletünket. Szeretnénk ma nagyon nyitottak lenni. Az ember mögött téged keresni. Az emberi bizonyságtételen túl meghallani a te hozzánk szóló szavadat. tedd ezt a szót személyessé, tegye a te szent lelked meggyőzővé. Kérünk, te adj választ a kérdéseinkre, és egyáltalán taníts meg jól kérdezni, és téged kérdezni. Segíts leraknunk előtted a terheinket, az aggódásainkat, a félelmeinket. Adj bátorságot bevallani a bizonytalanságunkat, a kételjeinket. Köszönjük, hogy neked minden bizalommal elmondhatunk. Köszönjük a te eddig megkapott válaszaidat, és azt, hogy most is azzal a reménységgel várhatunk itt, hogy te szólsz és cselekszel, hogy te nagyon szeretsz mindnyájunkat, hogy kész vagy személyesen foglalkozni velünk. Nem valamit mondasz a sokaságnak, hanem egyenként ismersz és számon tartasz mindnyájunkat. Kérünk téged, hogy ugyanaz az ige, hadd legyen válasz sokunk kérdésére, hadd legyen megoldás sokféle zsákutcára, és kivezető út abból. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Ajándékozz meg minket igazi csenddel, igédnek és szent lelkednek ajándékával, hogy valóban veled találkozhassunk, és aztán veled maradhassunk szoros közösségben, és így legyen nekünk győzelmes, értelmes, tiszta életünk, a te dicsőségedre és másoknak a javára is. Amen. Isten igéjében olvassuk, a hegyek eltávoznak és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, ezt mondja könyörülő Urad. Amen. Úr Jézus Krisztus, egyre többet halljuk azt, hogy sokféle igazság van. Mi hiszünk neked, és valljuk, hogy te magad vagy az igazság. Segíts téged megismernünk. És így könyörgünk most újra, kegyelmeddel minket segélj, az egy igazsága vezérj. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a János írása szerinti evangélium 8. részének 44-től 47-ig terjedő verseiben így olvashatjuk. Jézus mondja ezt, ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atya. Mivel pedig én igazságot szólok, nem hisztek nekem. Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok, miért nem hisztek ti nekem? Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit. Azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók. Kedves testvérek, hittani sorozatunknak a legutolsó részletében a láthatatlan világról kezdtünk beszélni. Megfigyeltük, hogy a Szentírás úgy szól a valóságról, mint aminek két része van, a láthatatlanok és a láthatók. Mindkettőt Isten az ő szavával teremtette, ez a két világ együtt, egyidejűleg, egymásban létezik, és mindkettőnek Isten az Ura. Mindkettőben vannak különböző lények, létezők is, és ezek közül legutóbb röviden az angyalokról beszéltünk. Láttuk, hogy nem is valami élettől elvonatkoztatott, elvont tanítás az, amit a Biblia az angyalokról mond, hiszen Isten régebben is, ma is az ő angyalaival egyebek közt őrizteti az övéit, a benne bízókat, sőt a népek történelmi sorsfordulóiban is részt vesznek az angyalok, mint a láthatatlan világban harcolók, nem beszélve arról, hogy az üdvtörténet minden jeles eseményénél jelen voltak. Ma még maradjunk a láthatatlan világról szóló bibliai tanításnál, és nézzük meg annak a másik részét is, mit tanít a Szentírás a sátánról és az ő munkájáról. Többféle névvel illeti őt a Biblia, és jó, ha tudjuk, hogy ezek mind ugyanarra a személyre vonatkoznak. A Jelenések könyvében van egy mondat, amelyik összegezi, összegyűjti ezeket a neveket, azt mondja, ő az a régi kígyó, a sárkány, akit ördögnek vagy sátánnak is neveznek. Különös megfigyelni, hogy a világ leginkább a sátán létét igyekszik tagadni, vagy nevetségessé tenni, és közben nem veszi észre, hogy ez az ördögnek a legnagyobb hazugsága. Ha sikerül letagadtatnia magát, szabadon garázdálkodhat, hiszen senki nem óvakodik tőle, és nem ismerik fel őt tettei mögött. Két sajátos módja alakult ki ennek a tagadásnak, az egyik egy kedélyes, népies kísérlet, amelyik vidám kis krampusszá, sőt barátságos krampusszá fokozza le az ördögöt. Nemrégiben hangzott el egy dal a rádióban, a szövege valahogy így hangzott, az ördögtől nem kell félni, nem árt ő senkinek, az ő hátán lovagolunk be a mennyországba. A tagadásnak a másik formája igyekszik tudományosnak látszani, és azt mondja, hogy az ördög nem valós létező, csupán az egyetemes emberi bűn megszemélyesítője. Ezért nem kell tőle tartani. Mit mond ezzel szemben a Biblia? Öt rövid fejezetbe szeretném összefoglalni a Szentírás legfontosabb tanításait. Mit mond Jézus az ördögről, mi a sátán eredete, mi az ő célja, mi jellemzi, és mennyiben van hatalma az ember fölött. Ezek azok a kérdések, amik a leggyakrabban el szoktak hangzani, amikor róla van szó, illetve amik leginkább érinthetnek minket. A legfontosabb számunkra, hogy Jézus mit tanított róla. Jézus Krisztus minden esetben úgy beszélt a sátánról, mint aki valóságos létező, aki személy, nagy hatalma van, minden gonoszsággal képes, és célja az ember tönkretétele. Ezt úgy éri el, ha elszakítja Istentől, vagy szembefordítja vele. Ezért igyekszik bizalmatlanná tenni az embert Istennel szemben, igyekszik elérni, hogy ne higgye el az ember, amit Isten mondott, és mindig ráígér valamit arra, amit Isten nekünk ígért vagy adott. Érdemes megfigyelnünk ezt az első kísértés alkalmával az Édenkertben, amikor megkérdezi az első embert, hogy mit is mondott neked Isten, a válasza nem is nagyon kíváncsi, hanem azt mondja, hogy nem úgy van, nem haltok meg, hanem ha rám hallgattok, olyanok lesztek, mint az Isten. Mi rossz van abban? Látszólag semmi rossz. Isten azt akarta, hogy az ember olyan legyen, mint az ember. Hogy a szó igaz, nemes, Istentől elgondolt értelmében ember legyen. Ő többet ígér, de ezzel az ember eredeti pozícióját is elveszíti és mélyre zuhan. Ez azonban mindig beválik, hogy ráígér Isten ígéreteire. És mindig azt kínálja nekünk, amire megromlott természetünk vágyik, tessék megfigyelni, hatalmat, dicsőséget, pénzt, élvezeteket és sikert. És aki ezt tőle elfogadja, az lekötelezettjévé válik. Mégpedig a szó mindenféle értelmében, a szó szoros és átvitt és lelki és minden értelmében lekötelezi, megkötözi, kényszer helyzetbe kerül, és az ördögnek a rabszolgája lesz. Az ilyen ember általában közömbössé, vagy érzéketlenné válik Isten hívásával és igéjével szemben, és nagyon sok gyötrelem származik ebből, hogy elfogadott valami ördögi segítséget, itt a földi életben és az örök életben is. Arról, hogy az ördög személyes hatalom, a Szentírás lépten nyomon ír. Elég megfigyelnünk az elején felolvasott történetet, amikor Jézus találkozik ezzel az ördögtől megszállott emberrel. Az őt megszállva tartó ördög fölismeri Jézust, megszólítja őt. Hát egy megszemélyesítés, egy fogalom, egy képzet, nem tud ismerni, beszélni, akarni, elkezd alkudozni Jézussal, kér tőle valamit. Aztán azt olvassuk, hogy kimegy Jézus parancsára az emberből, és Jézus engedélyével belemegy a disznókba. És ennek a szemmel nem látható eseménynek egészen nyilvánvaló és szemmel látható következményei vannak azonnal. A megszabadult ember megváltozik, alig ismernek rá, ahogy ott ül felöltözve és békésen, és a megtámadott disznók pedig megbolondulnak, és belerohannak a tengerbe, és belefulladnak. A tüneteket észleli az ember, és kitalál rá magyarázatokat. A valódi okot csak az érzékeli, akinek a láthatatlanok ugyanolyan realitás, mint a láthatók, akinek van hite. Hogyha nem személy lenne, akkor nyilván nem írhatott volna róla Jakab ilyet, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Futó fogalmat még nem látott senki, futó személyt már igen. És akkor nem írhatná János azt, hogy nagy haraggal teljes, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. A felolvasott történetből kiderül az is, és Jézus többi tanításából is, hogy az ördög ember feletti erőt és képességeket tud kölcsönözni annak, akiben tábolt vele. De az illetőt mindig önmaga és mások ellen fordítja. Ez a szerencsétlen ember ön és közveszélyes volt mindaddig, amíg Jézus meg nem szabadította. Egy csomó olyan dolgot csinált, amit nem akart csinálni. Kényszerességek rabjává lesz az, aki fölött az ördögnek hatalma van. Kivetkőzik emberi mi voltából. És semmilyen emberi eszközzel és módszerrel nem tudnak rajta segíteni. Csak Jézus hatalma ad azután szabadulást. Hiába kötözik meg láncokkal, próbálkoznak békjókkal, próbálkozunk lebeszéléssel, rábeszéléssel, nyugtatókkal, izgatókkal, nem oldja meg a problémát igazában. Megtudjuk azt is a történetből, hogy az ördög nagyon jól ismeri Jézust, és azonnal elismeri Jézus fensőbségét. Tudja, hogy Jézus az erősebb, és semmit nem tehet az ő engedélye nélkül. Nagy hatalom az ördög, erre minket figyelmeztet a Szentírás, nem jó vele viccelődni és tréfálkozni, de nekünk, hívő embereknek semmi közünk nincs hozzá. Hívő ember nem tárgyal vele, még azt sem mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, az erősebbhez, Jézushoz folyamodik. Hiszen Jézus éppen azért jött a Szentírás tanúsága szerint, hogy az ördög munkáit leontsa. Ő az az erősebb fegyveres, a példázat szerint, aki az erős fegyverest lefegyverzi, és az ő fogjait kiszabadítja. Végleges győzelmet Jézus Krisztus a kereszten aratott a Sátán fölött. Ott fegyverezte le őt egészen. Ezért olvassuk később a Jelenések könyvében, hogy akiket az ördög üldöz, azok a Jézus vére által győzhetnek rajta, ahogy erről a csütörtöki istentiszteleten részletesen szó volt. A háború tehát eldőlt, és nekünk tudnunk kell, hogy megvert ellenség támad bennünket. Csatákat még nyerhet, és sokat árthat, különösen, ha valaki játszik vele, és nem veszi komolyan, de ha valaki bizonyos Jézus győzelmében, akkor egy győztes sereg katonájaként vívhatja ezt a harcot. Ezért tragikus az, ami nem hisszük el azt, amit Jézus mond az ördögről. És ezért kérdezi most tőlünk is azt, amit az ő akkori hallgatóságához intézett. Ha én igazat mondok néktek, miért nem hisztek nekem? Miért nem hiszünk neki, hogy az az ördög, akinek ő elmondja? Mi a Sátán eredete? Erről nem sokat ír a Szentírás. Az Ézsaiás könyve 14. részében, az Ezékiel könyve 28. részében, Péter második levelében, Júdás levelének a 6. részében olvashatunk olyan utalást, amikből arra lehet következtetni, hogy a Sátán angyal fejedelem volt, aki visszaélt Istentől kapott szabadságával, és az ő trónjára tölt. Természetesen nem foglalhatta el azt, viszont a bűne lett a büntetése, azt tudnélik, hogy mindörökké lázadjon Isten ellen, a végső győzelem nélkül. Ebből a legfontosabb számunkra az, hogy a Biblia határozott tanítása szerint a Sátán is teremtmény. Tehát a teremtés jogán Isten mindörökké ura marad. Mi nem azt valljuk, amit például az óperzsa vallás, hogy két egyenrangú istenség mérkőzése a történelem, A jó és a rossz harcol benne, és nem is lehet pontosan tudni, hogy melyik fog győzni. Talán a legfrappánsabban a Jób könyve mutatja azt, hogy Isten úr a nagyhatalmú gonosz fölött is, és a gonosz semmit nem tehet Isten engedélye nélkül, és nem lépheti át azokat a határokat, amiket ő szabott ki neki. Nyitva marad azonban még a kérdés, hogy miért engedte meg Isten ezt a lázadást, és azt, hogy ez a fellázadt angyalfejedelem megarontsa az embert is, elszakítsa őt teremtőjétől. Azt tudjuk a Bibliából, hogy Isten ezeknek a teremtményeinek, az angyaloknak és az embernek szabadságot adott. Arra tudnélik, hogy engedelmeskedjenek neki, vagy ellenszegüljenek, vele szembe szálljanak. Ezzel a szabadsággal ez az angyalfejedelem rosszul élt. Ez azonban még mindig nem ad magyarázatot teljesen a gonosznak a létére. Úgy gondolom, van néhány olyan kérdés, amire a Biblia válasza az, amit az 5 Mózes 29:29-ben olvashatunk. A titkok az Úréi, ami Istenünkéi, a kijelentett dolgok pedig a mieink és a mi fiainkéi. Ha mi az Istentől világosan kijelentett dolgokat igazán hisszük, komolyan vesszük és megtartjuk, az nekünk bőven elég ahhoz, hogy a legfontosabb kérdésekben tisztán lássunk, az életútját megtaláljuk, és Istenhez visszatalálva boldogan éljünk és éljünk majd örökké. Tudnunk kell azt, hogy kicsik vagyunk mi, és vannak titkok, amiket majd csak odaát az örökké valóságban érthetünk meg. Azt hiszem, hogy a gonosz eredete az ezek közé tartozik. Annyit minden esetre tudhatunk a Bibliából, hogy nem Isten teremtette gonosznak a gonoszt, mert a teremtés végén ő kijelentette, hogy ímé minden igen jó, és hogy ezután az ördögi lázadás után is megmaradt Isten egyeduralma, sőt, a sátán aknamunkájával szemben még jobban ragyog az ő dicsősége, hiszen kiderül, hogy ő még a rosszból is jót tud kihozni, és végső soron még az ördög is akarata ellenére az ő céljait szolgálja. Az ördögi lázadásnak pedig meg kell tanítania az embert arra, hogy nekünk csak Istenre érdemes hallgatnunk. Rajta kívül senki mástól ne akarjon segítséget kérni és elfogadni az ember. Mi az ördög célja? Egészen nyilvánvalóan az, hogy az embert elszakítsa Istentől. Ennek az eszköze a kísértés vagy csábítás. Még Jézust is megpróbálta letéríteni az engedelmesség útjáról és szembefordítani az atyával. Felhasználja ravasz módon ebben a kísértésben a Szentírást is, Jézus megkísértésénél is, kiragad belőle mondatokat, félmondatokat, idézi, felhasználja a rettentés eszközét, Péter apostol írja, hogy mint ordító oroszlán úgy jár szerte, nézve, hogy kit nyeljen el, és felhasználja a megtévesztésnek az eszközét, mint világosság angyala tűnik fel, és így akarja félrevezetni, becsapni, ha lehet, még a hívőket is. De végső célja mindig az, hogy imádtassa magát. Jézusnál is odaérkezik meg, nem? Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Nem ezzel kezdi, előbb jön mindenféle ígérgetés, de a végső célja ez. És nekünk nagyon fontos tudnunk, különösen ebben a szellemileg egyre zűrzavarosabbá, sőt démonizáltabbá váló világban, hogy minden olyan imádság és imádat, amit valaki nem tudatosan hittel az élő Istenhez küld, végső soron az ördögé lesz. Ezért óv minket ma újra nagyon Isten igéje mindenféle bálványozástól, hogy egy embert, egy ügyet, egy tárgyat Istenként tiszteljünk, vagy attól reméljünk olyan segítséget, amit csak Istentől lehet megkapni, és amit ő ígért, mert minden ilyen bizalom akaratlanul is az ördögbe vetett bizalommá válik, minden ilyen vallásos tisztelet jó hiszeműen és akaratlanul is ördög imádattá válik. Elnézve számos igét lehetne idézni, talán csak egyet említek a Korintusi levélből, ahol Pál éppen erre hivatkozva óvja a gyülekezet tagjait a bálvány kultuszban való részvételtől, mert azt mondja, hogy ha ti bálványoknak áldoztok, tulajdonképpen nem azoknak áldoztok. Hát vannak bálványok, olyanok, amiket ott elképzeltek, nincsenek. Akkor mit gondoltok, kié lesz ez a vallásos tisztelet? Ki sajátítja magának az ördög? És én nem akarom, hogy ti az ördögökkel kerüljetek közösségbe. Mert nem lehet Krisztussal is, meg az ördöggel is közösségben lenni. Az 1 Korintus 10:20-ban írja ezt meg ott az előtte levő versekben is. Ma már vannak olyanok, akik tudatosan imádják az ördögöt, a sátánistákról egyre többet hallunk, és kevesen figyelnek fel arra, hogy aki nem tud jól angolul, az hallgat, vagy maga is dúdol sok olyan modern éneket, úgynevezett jó számot, amelyik nem csak az ördögről szól, hanem az ördöghöz beszél. Ördöghöz elhangzott imádságokat tartalmaznak ezek a jó számok egyre gyakrabban. Isten őrizzen meg minket attól, hogy tudatlanságunk miatt akaratlanul is az ő tisztelőivé váljunk. Ezért fontos az, amit Pál apostol így ír, mi ismerjük az ő szándékait. Elmondhatjuk ezt mindnyájan, hogy először is elhisszük, hogy Jézus igazat mond, amikor róla beszél, és mi is annak tartjuk az ördögöt, akinek az Úr Jézus elénk adta. Az ő eredetével kapcsolatban beérjük azzal a kevés információval, amit a Szentírásból kapunk, de azért elég világos tájékoztatások azok. És az ő céljait tekintve pedig nem kételkedünk abban, hogy ellenség. Akármit ígér, tőle nem kell semmi. Biztos, hogy ártani fog, mert ártani akar nekünk. És a mi imádatunkat tudatosan, hittel az élő Istennek címezzük, és egyedül csak őt tiszteljük. Negyedszer beszél a Szentírás arról, hogy mi jellemzi az ördögöt. Jézus olyan tömören, lényegre törően két jellemvonását hangsúlyozza alapigényben. Emberölő volt kezdettől fogva, és hazug, és hazugságnak atya. Emberölő és hazug. Minden hazugság és minden életellenes cselekedet mögött ő maga állott személyesen. Persze megbújik és nem hívja föl magára a figyelmet. És aki ilyesmiben részt vesz, tudatlanul is neki enged. Aztán jellemzi ez, hogy igyekszik utánozni Istent. Azzal is, hogy emberfeletti erejével ő is tud jeleket és csodákat cselekedni. Többnyire az emberek elkápráztatására, és sohasem az ember javára, mint amire Jézus Krisztus használta a maga isteni erejét és hatalmát. Még abban is utánozza Istent, hogy az utolsó időkben ő is egy hármasságban jelenik meg, a Szent Háromsághoz hasonlóan. Olvasunk a Jelenések könyvében a sárkány, az Antikrisztus és a hamis proféta hármas egységéről. Tudhatjuk viszont azt, hogy a rombolása nem tart örökké. Jézus azt mondta, hogy vége a tüzes tóban lesz, ami az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. A kárhozat tehát nem az embernek készítetett. Isten azt az ördögnek és az ő angyalainak készítette, de aki mindvégig megmarad az ördög rabságában és nem akar tőle szabadulni, aki nem hiszi el, hogy Jézus igazat mond, és ő hív ebből a rabságból szabadságra, az vele együtt bukik, és szenvedi el a kárhozatot. Az ördög angyalai, más bibliai kifejezéssel a démonok, a vele együtt bukott angyalok, akik vele együtt lázadtak föl. És mennyiben van hatalma az ember fölött? Több helyen olvasunk a Szentírásban ilyen kijelentéseket, hogy aki bűnt cselekszik, az az ördögtől van. Jézus egy másik helyen mondja, aki bűnt cselekszik, az rabszolgája a bűnnek. Az ember azzal vált a bűn vagy az ördög rabjává, hogy elfogadta ajánlatát, ezzel mintegy eladta magát neki, és kiszolgáltatottá vált. Ezért a döntésért az ember felelős Isten előtt. Védtelenné lett, kényszerhelyzetbe került, attól kezdve nem tudja nem tenni azt, amit a rabtartója, az ördög parancsol neki. Ezért sóhajt föl Pál a római levélben, meg más helyeken is, amikor azt mondja, hogy én már tudom, hogy mi a jó, és azt akarom, és mégis képtelen vagyok azt csinálni. Azt teszem, amit nem akarok, és nem azt teszem, amit akarok. Hát mi van itt? És a végén kimondja, hogy akkor nem én cselekszem már azt, amit nem akarok, hanem a bennem lakozó bűn. Van egy nálamnál nagyobb erő, amelyik fogva tart, és én hiába szeretnék más felé menni, mégis rossz irányba visz. Mi a megoldás? A folytatásban ő is azt mondja, és sok más helyről tudjuk ezt a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus szabadít ki minket ebből a kényszerhelyzetből. Ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok vagytok. Olyan szép az, ahogy erről az élményéről a Kolossai levél elején Pál beszámol, ahol ezt mondja, áldott az Isten, aki kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt minket az ő szeretett fiának országába, akiben van a mi váltságunk, az ő vére által bűneink bocsánata. Egyszerűen megfogott, és ha hagyom magam, ha hiszek benne, akkor megfog és átemel egy ország határon. És áttesz az ő szeretett fiának országába. És ott a határon körbe kívül szaladgál az ördög, és próbál kicsalogatni onnan megint, a hit világából a láthatók világába, de aki megáll a hitben, az Krisztus közelében teljes védettségben van. Kísértésnek ki van téve, az ördög hívogatása hangzik, mindent elkövet, hogy a régi áldozatait újra visszanyelje, de aki mindvégig álhatatos marad, így olvassuk, az megszabadult, az üdvözül. Ezért nagyon fontos a hívő ember számára a Krisztushoz való ragaszkodás. Persze nem mond le az áldozatairól, mint említettem is, újra és újra kísért, és újra ráígér arra, amit Istentől mi kaptunk. És itt nagyon fontos, hogy éberen őrködjünk, és semmit ne fogadjunk el, ami tőle való. Milyen pontokon szeret az ördög többet ígérni, mint amit Isten adott nekünk? Például azt mondja, hogy megmondja a jövőnket. Vagy szerencséhez juttat bennünket. Vagy kisegít egy bajból. Előre nem szokta megmondani, milyen módon és eszközökkel. Csak a célt mindig. Vagy váratlan pénznyereményhez juttat. És így tovább. És kinek nem kellene adott esetben valamelyik ezek közül? Boldog ember az, aki pontosan meg tudja különböztetni a jó pásztor hangját a csábítónak a hangjától. Erről is szól Jézus a jó pásztor példázatában. Az én juhaim ismerik az én hangomat és követnek engem, idegent pedig nem követnek. Egyedül Jézust érdemes nekünk követnünk. Mert ha valaki elfogad akármilyen ördögi segítséget, az megint az ördög lekötelezettjévé válik. És éppen ezekben a tragédiákban derül ki az, hogy mennyire nem fantom, mennyire nem a képzelet szüleménye, vagy más egyéb az ördög, hanem önmagát elrejtő, ma is munkálkodó, romboló hatalom, akinek csak ugyan az a célja, hogy tönkre tegyen bennünket. Egyszer egy 20 éves fiúval beszélgetett a lelkipásztora, aki elmondta, hogy neki már elfogyott a türelme, hogy várjon, meg harcoljon, meg befektessen. Ő neki most már mindegy, hogy Isten segíti, vagy az ördög, de ő sikeres ember akar lenni. A lelkésze óvta attól, hogy az ördög segítségét vegye igénybe, ez a fiú azonban mégis kérte az ördög segítségét, és megkapta. Rövid idő alatt rendkívül sikeres karriert futott be az a kis együttes, amelyet ő összehozott, váratlanul nagy pénzösszeghez jutott, több igen súlyos, kényes balesetből karcolás nélkül megmenekült, valóban kapott segítséget. És amikor egy idő után találkoztak, elmondta a lelkészének, hogy ő nem tudja, mi van ő vele az utóbbi időben, de olyan furcsa jelenségeket észlel, csak hát szégyelli ezt egy 20 éves fiatalember bevallani. Nem mer bemenni például egyedül egy helyiségbe. Mindig azt érzi, hogy valaki van mögötte. Nem tud elaludni, hogyha nem ég a villany a szobában. És ilyen meg olyan gondolatai vannak. És elmondta az ő lelki gondozója, hogy a Biblia beszél erről, és tapasztalunk hasonlót. És ő most még megszabadulhat az ördög rabságából. Néhány hét múlva hallotta, hogy ez a fiú öngyilkos lett. Jézus azt kérdezi, miért nem hisztek nékem? Ő megmondta, hogy ember ölő volt kezdettől fogva. És aki tőle fogad el akármilyen pici szívességet, annak fizetni kell. Az ördög benyújtja a számlát. Ő nem ismeri az ajándékot, a kegyelmet, ami a mi Istenünket jellemzi. Neki fizetni kell az életünkkel, a békességünkkel, az üdvösségünkkel, az egészségünkkel, a kiegyensúlyozottságunkkal kell fizetni. Ezért nagy dolog az, hogy azért jött az embernek fia, hogy az ördög munkáit leontsa, és hogy kiszabadítsa az ő fogjait. Csütörtök este olvastuk a szép igét a Jelenések 12-ből, ahol szintén az ördögről és az ő munkájáról van szó, és arról is, hogy akiket ő támadott, a Krisztusban hívőket, azok legyőzték őt a bárány vére által. Egyedül Jézus Krisztus golgotai kereszt halálában és feltámadásában és a benne vetett hitben van olyan erő, amivel mi minden kísértésen diadalmaskodhatunk, minden ajánlatot bátran visszautasítunk, és minden körülmények között megmaradunk Jézus Krisztus közelében és az ő oltalmában. Nincs más megoldás erre sem, mint az, amit a Szentírás minden bűnre és megkötözöttségre ajánl nekünk, megvallani Istennek, megtagadni minden ilyesmit, és egyedül Jézus Krisztust fogadni el és vallani a mi életünk Urának. Ő az, hadd ismételjem újra ezt a szép igét a Kolossé 1.13-ból, aki kiszabadított minket a sötétség hatalmából, átvitt az ő országába, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata. Egész röviden ennyit arról, hogy mit tanít a Szentírás az ördögről. Jézus szerint valóságos személy, aki a mi pusztításunkra tör. Az angyal világból lebukott, föllázott angyal fejedelem, célja az, hogy elszakítson minket Istentől, legfőbb jellemzője a hazugság, és az, hogy emberölő volt kezdettől fogva. Az ember fölött van hatalma, mert a bűnnel eladtuk magunkat neki, de Jézus Krisztus éppen ezért jött, hogy teljes szabadsága segítsen el bennünket, hogy attól kezdve ne szolgáljunk a bűnnek, hanem szolgáljunk őneki, és éljünk győzelmes, békességes, örömteli életet ő általa. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, áldunk téged és valljuk, hogy néked adatot minden hatalom menjen és földön. Köszönjük, hogy azért érezhetjük magunkat biztonságban a te közeledben, mert tudjuk, hogy te lefegyverezted a fejedelemségeket és hatalmasságokat is, őket bátran mutogattad, és diadalt vettél rajtuk. Áldunk azért, hogy a te életeddel fizettél a mi szabadságunkért. Segíts, hogy higgyük, amit te mondasz nékünk. Segíts, hogy mindig ott maradjunk a te közeledben. Segíts elvágni minden szálat, ami minket az ős ellenséghez köt, és megerősíteni minden köteléket, ami veled való összetartozásunkban erősít meg. Adj nekünk tiszta látást ezekben a kérdésekben. Add, hogy egyre finomabb legyen a mi lelki hallásunk, hogy ismerjük a te hangodat, és kövessünk téged, és csak téged kövessünk. Engedd világosan megértenünk, hogy egyidejűleg két különböző irányba nem mehetünk lelkileg sem, és senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket szereti, és a másikat gyűlöli, vagy fordítva, és mi téged akarunk szeretni. Teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből. Köszönjük, hogy te így szerettél és szeretsz minket. Áldunk, Urunk, mert nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.
és te ezt tetted velünk, akkor, amikor még az ellenségeid voltunk. Köszönjük azt a győzelmet, amit kínálsz nekünk. Köszönjük, hogy nem nekünk kell hadakoznunk a bűneinkkel. Adj nekünk diadalmat a kísértések között. Taníts meg kiáltani hozzád. Taníts meg az imádságot, mint harci fegyvert használni. Éppen az ördög minden ravasságával szemben.
Nyisd meg a mi szemünket, hogy észrevegyük az ellenséget. Adj nekünk bátorságot, hogy felvegyük vele a küzdelmet. És taníts meg bízni benned, hogy a te győzelmed erejében reménykedjünk. Könyörgünk azokért, akik különösen erős kísértéseknek vannak kitéve. Adj reménységet a csüggedőknek, adj hitet a kételkedőknek, és te adj érdemi, kielégítő választ a mi kérdéseinkre. Egyáltalán taníts meg minket arra, hogy téged kérdezzünk, és elfogadjuk a te válaszaidat. Te növekedj bennünk egyre jobban, és adjál nekünk győzelmes életet. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, aki az egész föld kerekségét elhitette, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének. És akkor nagy szózatot hallottam az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünk országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett. És ők legyőzték azt a bárány vére által, és az ő bizonyságtételük beszéde által. Úgy ismertük meg az ördögöt, mint ellenséget, és úgy hallottunk ma újra Jézus Krisztusról, mint aki a mi nagy védelmezőnk. Minden szülőnek a legtermészetesebb vágya az, hogy védje a gyermekeit. Sok kedves történetet szoktak erről mondani az állatok világából is, hogy hogy védi a bocsát, a kicsinyét. Az ember még magasabb fokon, még összetettebben, mert tudja, hogy sokkal több veszedelem fenyegeti, mint ami látható. Nyilván ti is arra vágytok, hogy a gyermekeitek védve legyenek. És minden józan szülő tudja azt, hogy képtelen minden fenyegető veszélytől megvédeni a gyermekét. Ebben az igében egy különös oltalomról, pajzsról beszél nekünk Isten. Azt mondja, hogy a bárány vére által győzték le az ördög támadásait a benne hívők. Jézus Krisztus vére jelent oltalmat az ördöggel szemben. És ez azért nagyon ideillő gondolata a Szentírásnak, mert mindannyian tudjuk, hogy a keresztségben a víz Jézus Krisztus keresztfán kihullott vérének a jelképe. Arra utal, hogy aki a keresztség által az ő szövetségének a tagja lesz, az az ő oltalma alá kerül. Olyan szép a zsoltárokban ez a kifejezés, hogy szárnyaidnak árnyékába rejts el engem. Aki úgy oda bújik az élő Krisztushoz, és ezt értsük most jól és biblikusan, mint ahogy a madár fióka oda bújik viha idején vagy éjszakára, az anyamadár szárnyai alá, az védve van. És hányszor olvastunk már erről is történeteket, hogy a jég agyonverte az anyamadarat és megdöglött, de a fiókák túlélték a vihart, és ott voltak az ő szárnyainak oltalmában. Érdekes, hogy így beszél itt a Szentírás Jézus Krisztus véréről. Ő belehalt a nagy viharba, a sátánnal való küzdelembe, hogy mindazok, akik oda bújnak őhozzá, akik benne hisznek, azok életben maradjanak, sőt, örök életük legyen. nyilván nektek is meg kell tennetek adott esetben mindent a gyermekeitek védelmére. De jó lenne, ha tudnátok, hogy nem tudjuk megvédeni a gyerekeinket, főleg az őket támadó szellemi hatásoktól. Lehetséges azonban egy biztos védelem, amire éppen a keresztvíz utal. Jézus Krisztus vére tökéletes oltalmat jelent. Ehhez azonban az is kell majd, hogy ők is megtudják, ki az a Krisztus, aki a vérét ontotta értük, milyen erő van a bárány vérében. Ti legyetek az elsők, akik erről tudtok nekik beszélni, akiktől az evangéliumot hallják, és ti magatok is tudatosan, magatokat, őket, az egész családot Jézus vérének az oltalmába helyezzétek. Ezért kapcsolja össze Jézus a keresztség parancsában a ránk bízottak oltalmát a szülőknek és az értük felelőseknek a hitével, amikor azt mondja, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezzel a reménységgel tartsátok őket majd a keresztvíz alá, illetve a nagyobbak álljanak oda már önállóan a keresztvíz alá. Így lássunk túl ezen a pici vízen, és lássuk Jézus vérének a hatalmas erejét, ami őnekik is, mindnyájunknak teljes védelmet adhat.